Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egert választotta a világ legszebb ismeretlen városává az utazási és építészeti világ egyik legrangosabb kiadványa. Az Architectural Digest magazin nemrég publikálta azt a listát, amely a világ kevésbé ismert, de lenyűgöző és szélesebb körű figyelemre méltó úti céljait sorolja fel. A magazin különösen kiemelte Eger történelmi és kulturális jelentőségét. A középkori történelem és a barokk építészet egyik égköveként mutatják be a magyar települést. Eger a 18. században virágzott fel igazán, amikor egyházi központtá vált, amiért sokan a Magyar Róma néven emlegették, írja a rangos kiadvány. A város történelmi jelentősége, gazdag kulturális élete és építészeti csodái mind hozzájárultak ahhoz, hogy méltán érdemelje ki ezt az elismerést. Eger nem csak Magyarország, hanem Európa egyik legszebb és legérdekesebb városa is, amelyet érdemes felfedezni mind a történelem, mind a kultúra szerelmeseinek. Az M31-es autópálya Gödöllő felé vezető oldalán az M31-M3-as csomópontot megelőző szakaszon betonburkolatjavítási munkák kezdődnek, és elkezdik a szakemberek a terelés kiépítését, közölte a Magyar Közút Non-Profit ZRT. Hétfőtől a felújítási munkák teljes ideje alatt, várhatóan október 15-éig, az M31-es autópályán az M3-as autópályára vezető lassítósávot lezárják, a forgalom csak egy sávon haladhat. A sávzárás mellett az M3-as autópályára történő felhajtás és a Gödöllő felé történő lehajtás folyamatosan biztosított lesz, tették hozzá. Pályakarbantartás miatt munkanapokon korlátozások lépnek életbe októbertől a gyermekvasút közlekedésében, közölte a MÁV Inform. Tájékoztatásuk szerint október 1-től várhatóan november elejéig a vonatok munkanapokon csak a vonal egy részén járnak. Hétvégenként azonban tekintettel az őszi jelentős kiránduló forgalomra a teljes vonalon korlátozás nélkül közlekednek majd a szerelvények. A fertőtlenítés mellett az ivóvízbázisok védelmét nevezte az árvíz utáni legfontosabb közegészségügyi feladatnak az országos tiszti főorvos. A részletes útmutatót már eljuttatták a közegészségügyi beavatkozásról az érintett önkormányzatoknak. Az országos vízügyi főigazgatóság közölte, az árhullám levonulása után az ideiglenes védművek bontására, valamint a helyreállítás előkészítésére összpontosítanak. Október 1-ével Budapesten is működésbe lép az Országos Mentőszolgálat által biztosított új betegközpontú ügyeleti rendszer, melynek hívószáma 1830. Az Országos Mentőszolgálat kiemelt céljának nevezte, hogy az egységes alapellátási ügyelet, hasonlóan a vármegyékhez, amelyek már csatlakoztak, a fővárosban is minden betegnek egyszerűen elérhető, állapotának, szükségleteinek megfelelő, magas színvonalú ellátást biztosítson. Az ország más területein másfél éve működő új ügyeletben eddig több mint 900 ezer beteg kapott szakszerű ellátást. Budapesten október 1-től a nap 24 órájában elérhető lesz a központi ügyeleti szám. Folytatódik az ingyenes iskolai laptop program az 5.-9. évfolyamon és a 6-osztályos gimnáziumokban a 7. évfolyamon. Az igényléshez csupán regisztráció szükséges. Maruzsa Zoltán, a belügyminisztérium köznevelési államtitkára arról beszélt, hogy notebook igénylést, mivel a gyermek még kiskorú, a szülő a gondviselő nyújthatja be október 7-éig. Ehhez be kell lépnie gyermeke iskolájának Kréta rendszerébe, ott az eszközigénylés vagy tárgyi eszközügyintézés menüpontot kell választania. Fontos, hogy nem a gyermek, hanem a szülő adatait kell megadni, a személyi igazolványban foglaltaknak megfelelően, majd a regisztráció benyújtása gombra kattintani, ismertette az államtitkár. Híreink végén az időjárásról. A Dunántúlon tovább szakadozik, csökken a felhőzet, ott napos idő várható. Hazánk keleti felén borúsan indul a nap, és még előfordulhat gyenge eső, zápor. A Dunatisza közén maradhat legtovább felhős az ég. A Tiszántúlon késő délutántól estétől kezd el szakadozni, csökkenni a felhőzet. A Dunántúlon és a keleti harmadban erős, néhol viharos lesz az északi, északnyugati szél. Másút legfeljebb élénk széllökések várhatók. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 13 és 18 fok között valószínű.
Krisztus kereszt az erdőn.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mai műsor készítője Farkas Erzsébet nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai műsor riportjai Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében készültek, az első helyszín Biri. Majd Nyírcsászáriba látogatunk, ahol szeptember 23-án ismét megtartották a Szent Pió templom búcsúját. Ha tehetik, tartsanak velünk!
A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Simon Sándornét, aki Biri településen, a páduai Szent Antal kápolnában gondnok, és szeretettel köszöntöm Ruszki Gábor nagykálói plébánost. Biri település ugyanis nagykáló település egyik filiája. Csodálatos környezetben ülünk most itt, osszuk meg a kedves hallgatókkal Biri településen, egészen pontosan a páduai Szent Antal kápolnában, amely a közelmúltban megújult. És valóban csak meg tudom erősíteni, hiszen nagyon szép ez a kápolna. Szívből gratulálok hozzá, plébános úr.
Nagyon szépen köszönjük. Dicséretessék Jézus Krisztus szeretettel.
Mindöröki, amen.
Köszöntöm a hallgatókat. Nagy öröm számomra is, hogy ez a kápolna megújulhatott. Elődöm Vitai László apátúrnak a ténykedése alapján épült fel, végre itt a hívek összefogásával ez a kápolna. Ő nagyon nagy tisztelője volt Páduai Szent Antalnak, aki a reménytelen ügyeknek és elveszett embereknek a védőszentje, és számára nagyon fontos volt, hogy az ő tiszteletére és az ő segítségével valójában ez a település és a környék is kapjon egy ilyen lelki töltetet.
Mit lehet tudnunk a kápolna történetéről?
Hát ez azt hiszem 88-ba kaptuk meg az engedélyt az építéshez. És ez a kápolna, ez összefogással épült. Összefogott a birisi lakos férfiak, és akkor így kezdtük el lassacskán építeni. Először az alapot, ahogy jött a pénzünk, utána a falazóanyagokat, megint ahogy sikerült, aztán a tető alá tettük.
Itt minden a helyi lakosok adományából készült el?
De közben, hát az atya mindig kért külföldről is segítséget, meg szavaladtak neki egy kis segítséget, de itt volt olyan az emberekben, hogy 10 napig jöttünk folyamatosan egy-egy. Volt benne köműves, volt benne mindenféle ilyen szakember. Úgyhogy ez így épült, ez a kis templom.
Lehet arról tudnunk valamit, hogy miért éppen páduai Szent Antal tiszteletére épült ez a kápolna? Hát, az atyának a kedvenc szentje volt, az egyik, igen, kedvenc szentje?
Igen. Vitai atyának a kedvenc szente volt, és ő ugye minden csütörtökön páduai Szent Antal tiszteletére végezték az ájtatosságot, és valójában mondjuk meg, hogy reménytelennek látszódott az, hogy itt valaha a római katolikusságnak lesz egy önálló misézőhelye. Biri településről annyit kell tudni, hogy a régi világban hát feltárások történtek, és kiderült, hogy egy két tornyú templommal rendelkezett, aminek utána a török idők után, és ugye 1700-as évek legelején alapjáig kiásták a köveit, és csak a régészeti feltárással jött elő, hogy valójában mi. Ott az alapító csontjait is megtalálták, azt újra el lett temetve itt Biri településen, és az élet újraindításakor, 1700-as években főképpen ruszin és román származású lakosság jött ide, akik ugye görög katolikusok voltak, úgyhogy itt görög katolikus templom volt, és a település nagy része most is görög katolikus, és így valójában a kis marotnyi római katolikusságnak, aki itt volt, az valójában ugye egy vágyáma volt csupán ez a lehetőség. Amikor a kápolna építése indult, akkor valóban közakodalkozásból jött össze az alapösszeg, ezen kívül pedig a nagykárói katolikus általános iskolának a kárpótlási pénzéből is ki lett egészítve, hogy végül el tudjon készülni ez a nagyon szép kápolna. Rengeteg mindent kaptunk, például a kamiliánus szerzetesektől, nekik köszönhető a miséző oltár és egyéb felszerelések a templomban, vagy kápolnánkban, és tényleg a helyiek a szívüket, lelküket beletették ebbe az építkezésbe.
Történetében még azt is olvasom, hogy 1992. október 11-én dr. Seregi István egri érsek szentelte fel, és Kaszap Béla egykori geszterédi plébános jóvoltából még harangot is kapott a kápolna.
Igen, azt a taj geszterédi atya vette az ő saját pénzükből. Úgyhogy neki nagyon sokat köszönhetünk itt ezeket is, csempéket, a villanyt ő csinálta, mindent. Hát a gyerekek segítségével. Ő mindig egyedül jött, de a hittanos kispulyák azok mindig jöttek vele, mert mindig hozott nekik ajándékot, és örömmel segítettek nekik a Szab Béla bácsinak. Azt nagyon szerettük, azt az atyát is.
És áruljuk el, mivel páduai Szent Antal tiszteletére van felszentelve a kápolna, természetesen van egy nagyon szép Szent Antal szobruk is.
Igen, de a történetről nem tudok sok mindent mondani.
De a Szent Antal szobor az Kálóban volt, és akkor ott volt a kinti térbe, és volt alatt egy persely. És a persejt, ahogy mozdították lefele, kilopták, akkor leesett Szent Antal szobor. És az a szobor széjjel ment. Nagyon sokáig nem volt nekünk, már mi beköltöztünk, de nem volt még akkor a Szent Antal szobor. Az atyának, amire megint összejött a pénze, hogy hát azt meg kell csináltatni, és szerintem ez a templomot úgy, hogy legyen Szent Antal templom. Úgyhogy...
Akkor most tudtuk meg, és most kaptuk meg a kérdésemre a választ, hogy miért is lett többek között Szent Antal tiszteletére felszentelve ez a kápolna. A kápolnának volt is keresztútja.
Igen.
És van egy új keresztútja. Miért volt szükség a cserére?
Dombai György felajánlotta, hogy hát ő lecseréli a régi keresztúti képeket erre az újra. Úgyhogy, de ő már nem él.
És ő megvásárolta, és úgy kerültek kihelyezésre?
Igen. Így van. Ő nem az atyának odaadta pénzt, hogy hát vásárolja meg, mert ő nem értett hozzá. Úgyhogy a keresztet is ő csinálta kint az udvarba. Ő csináltatta.
Mert hogy a templom udvarában van egy kereszt.
Igen.
És azt a bizonyos keresztet is Dombai György felajánlásából építették?
Így van, ő azt is felajánlotta, hogy hát mert nem volt itt keresztünk. A Vitai atya mindig mondta, hogy hát jó volna, és akkor ő azt mondta, hogy ő felajánlasz, hogy egyet megcsináltat. Úgyhogy így lett nekünk az udvarba is kereszt. Sok ilyen adományokkal, így épül ez a kis templomunk. Sok adakozásból így szépül, úgyhogy mindenkinek jó, segítsen mindenki bennünket itt, hogy szép legyen ez a kis kápolna.
Történetéről még milyen fontos információkat mondhatunk el, amit fontosnak tart plébános úr?
Hát, amit lehetne mondani, inkább a mostani jelenállapot.
Mindenképpen a mostani teljes körű felújítás, hiszen kívülről, belülről szó szerint megújult a kápolna.
Ezt a telket egyébként adományba kapta az egyházközség, egy idősnének a hagyatéka volt. Neki köszönhetően épülhetett fel erre a helyre a kápolnánk. És hát akkor, amikor a kápolna épült, akkor nagyon nagy egyházi élet volt, és sajnos mondjuk meg őszintén, ebbe az eltelt több mint 30 évben, hát az idősek elmentek, és itt egy kis lecserélődés van, és hát most már nagyon kevesen maradtunk itt, úgyhogy sajnos ez jellemző így.
Valóban kevesen vannak a hívek?
Hát igen, kevesen vagyunk. Hát most meg főleg, hogy hát nyár van, mindegyik vagy napszámra, vagy munkahelyen vannak, úgyhogy nem tudnak jönni. De most reméljük, hogyha 11 órától lesz a mise, többen fognak jönni, mert 8 órára nem tudnak felkelni.
Plébános úr még ebben is segít a híveknek, hogy akkor a kedvük szerint próbálja misét tartani.
Ehhez hozzátartozik, hogy a kálóseményi kollégám elhunyt, és egy időre át kellett venni a plébániát, és a könnyékbeli papok így tudtuk megoldani, hogy a kálóseményi plébánia el legyen látva, hogy át kellett szervezni a miserendet, és emiatt került reggel 8 órára a szentmisénk. Hogyha én jól tudom, bár a névszámlási adatokat nem láttam, 146 római katolikus van most jelenleg a településen. Nagyon jó kapcsolatunk van egyébként az iskolával, itt a Dankó Pista általános iskola, gimnázium, szakgimnázium és szakmunkásképző intézettel. Nagyon sokat jönnek hát a fiatalok is a kápolnába ide imádkozni, úgyhogy egy kis ékszerdobozzá vált, de nagyon szükséges volt a felújítás. Sajnos itt a szentélynek a bal oldalánál kiderült, hogy volt egy régi kut, ami megindult, és így megindult a templom falazata is, úgyhogy azt meg kellett oldani. Nagyon szép ugye a templomnak ez a díszítő gelendázata kívülről, de 30 év után nagyon sokat le kellett belőle cserélni. Külső-belső festésen ment keresztül, meg kellett oldani a fűtést, illetve a itteni hát ilyen lakodalmas hely a Letil kúria miatt nagyon felkapott a fagyunk esküvő szempontjából, úgyhogy a pályázatban megadott módtól eltérően kértünk változtatást, hogy inkább klímákat hagyszereljünk fel a templomba, hogy télen a hűvös tudjuk egy picit melegebbé tenni, viszont nyáron a nagy hőséget le kell tudni hűteni a templomba járók miatt is, és főképpen az esküvősök miatt is, akik itt házasságot kötnek. Nagyon sokan vannak olyanok, akik itt kötnek házasságot, és utána a gyerekeket ide hozzák vissza megkeresztelni az ország különböző részeiből.
De jó ezt hallani.
Hogy számukra ez az itteni kis kápolnába való esküvő az ilyen nagyon nagy élménynek számított.
A felújítás pedig a Magyarország kormánya által elindított magyar templom felújítási program keretében valósult meg, tehát kaptak támogatást az államtól.
És csak ebből tudtunk gazdálkodni, és ugye el kell mondani azt, hogy megnyertük a pályázatot, és utána jött a Covid-járvány, jött a hatalmas áremelkedés, így nagyon-nagyon be volt szabályozva minden, amit lehetett csinálni, és egymás után a vállalkozók mondták vissza a dolgokat, hogy nem tudják ennyi pénzből kihozni az egészet, és egy nagykálói római katolikus vállalkozónk volt végül, aki azt mondta, hogy megoldja nekünk ebből az összegből, és amit lehet, megteszi értünk, hogy így félig-meddig felajánlásból is, de tudjon elkészülni végre a kápolna teljes felújítása.
Milyen összegből, erről szabad beszélnünk?
Igen, 15 millió forint volt, amit nyertünk a pályázaton, és akkor ebből sikerült felújítani így.
Mit szólnak hozzá a hívek? A kevés hívő is, aki azért vasárnapról vasárnapra részt vesz a szentmisén, és ide jár templomba.
Hát tetszik nekik nagyon. Meg aki nem jár, annak is, még annak is nagyon tetszik, úgyhogy hát csak annyi, hogy nem jönnek.
És a templom volt plébánosa, aki elindította ugye a templom építését, Vitai László pedig
itt nyugszik
a templom kertben. Ez az ő külön kérése volt?
Igen, ez volt a kívánsága, hogy itt legyen eltemetve a ő szeretett templománál, kápolnájánál, amit ő épített, és hát örök nyugodalmat itt kapott.
A templom felújítása megtörtént, megszentelése, megáldása mikor lesz a tervek szerint?
Ősszel szeretnénk, a püspök atyával egyeztettünk ezzel kapcsolatban már, úgyhogy az októberi hónapra terveztük eddig a felszentelését, és addig még szeretnénk valójában megcsinálni körbe a télkövezést, úgyhogy járdát egy kicsit átváltoztatnánk, illetve a kerítésnek a festését elkezdtük, és utána a polgármester asszony, a másik Katalin leállított bennünket, hogy várjunk vele, mert jó lenne lecserélni a kerítést kívülről, úgyhogy egy picit várjunk ezzel a dologba, és ő besegít majd ebbe a dologba, hogy tényleg kívülről is nagyon szép lehessen bírja a kápolnánk.
Amennyiben megtudjuk a konkrét időpontot, a szentelés időpontját, akkor ezt majd természetesen eláruljuk a Szent István Rádió kedves hallgatóinak is. És köszönöm szépen Ruszki Gábor helyi plébánosnak és Simon Sándorné gondoknak a beszélgetést. Csak invitálni tudjuk a kedves hallgatókat, hogy amiről mi most beszéltünk az elmúlt percekben, jöjjenek el és nézzék meg, hogy Biri településnek milyen szép, felújított páduai Szent Antal kápolnája van.
Nagyon szépen köszönjük, és akkor vasárnap 11 órától várjuk a kedves látogatókat erősítésnek a Bűnös Egyházközség tagjaihoz. Köszönjük, dicsértessük Jézus Krisztus.
Mindenki, amen.
Az elmúlt percekben Biri település megújult páduai Szent Antal kápolnájába Farkas Erzsébet kalauzolta el hallgatóinkat. Beszélgető társai Ruszki Gábor, Nagy Károlyi plébános és Simon Sándorné a kápolna gondnoka voltak.
Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Bosák Nándor püspökatyát, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye nyugalmazott megyés püspökét. Kedves püspökatya, néhány perccel ezelőtt ért véget az a szentmise, amely ünnepi szentmise volt a nyírcsászári Pio kápolna életében. Minden szeptember 23-án ünnep ez a nap, de idén 2024-ben különösen is ünnep, hiszen 25 évvel ezelőtt épült a kápolna. Jók az információim?
Természetes. Igen, hát 25 évvel ezelőtt szenteltük föl ezen a napon.
Ezen a napon püspök atyának milyen emlékei vannak azzal a bizonyos 25 évvel ezelőtti napról?
Hát tulajdonképpen itt az Egyházmegyében elég sok templomot kellett szentelni, mert sok település volt olyan, amelyiknek nem volt, és ezért viszonylag gyakran előfordult az, hogy fölszenteltünk egy-egy templomot. Ez a nyírcsászári templomnak az volt a nevezetessége, hogy ezt Pio atyának az emlékére, illetve védelmére helyezték. Csak a templom fölépült, de mire elérkeztünk oda, hogy most már befejeződik a templom, hát még nem volt boldoggá avatva. És olyan kérdés volt, hogy hát jó, Pió, hogy a tiszteletére, de mivel nem szent még hivatalosan, ezért hát valami más titulusra fogjuk felszentelni. De hát úgy hozta az idő, hogy amikor kitűztük az időt, hogy ősszel elkészül, és akkor felszenteljük, akkorra már boldoggá avatták, úgyhogy ez a probléma is megoldódott.
Az élet önöket igazolta.
Hát természetes. Ennek a kápolnának az építésénél, hát Horváth János atya sokat fáradozott, az ő gondolata volt. A másik pedig a Makrovilág utazási irodának a részvétele ebben az ügyben. Az akkori vezető Madari Gyula nagyon szorgalmazta, jó kapcsolatban volt a János atyával, és azok szorgalmazták, és hoztak aztán többször ide zarándokokat, sőt úgy tekintették, mint hogy az ennek a utazási irodának a saját temploma, tehát mintha az ő saját templomuk lett volna, és éveken keresztül ezen a napon vezettek ide csoportot, meg hoztak ide zarándokokat, tehát természetesen aztán a környéknek, meg hát főleg a nyírbátori plebániához tartozik, és a szervezés, meg ez a gondolat ide tartozik.
Horváth János atya nevét mindenképpen meg kell említenünk, hiszen ahogyan is említette, az ő nevéhez kapcsolódik a kápolna megépítése, és nyugodjon ő békességben, mert hogy már most fentről figyeli a kápolnának a történetét.
Igen, hát a tavasszal, illetve hát most tavasszal befejezte, súlyos betegségben halt meg, és viszonylag fiatalon eltávozott közülünk.
Idén 2024-ben pedig az ünnepi szentmisét ön mutatta be. Ezt a szentmisét rádiónk, a Szent István Rádió élő egyenes adásban közvetítette is, de arra kérem most önt, hogy néhány mondatban foglalja össze 25 évvel az események után a szentmise szentbeszédében milyen gondolatokat is fogalmazott meg.
Mivel ilyen búcsú ünnep mindig a templomnak az ünnepe, és éppen ezért hát természetesen azt a szolgálatot, meg azt a ajándékot próbáltam föleleveníteni, amit a templom jelent a számunkra. A másik gondolata eznek pedig az volt, és erre utaltam, hogy a zarándoklat az nem turizmus, hanem egy olyan kimozdulás, a megszokottságból kimozdulás a mindennapi életnek a szürkeségéből, és elmenni valahová, mégpedig áldozat által elmenni valahová, ahol a természet fölöttivel, az Istenivel, meg a lelkünk dolgaival találkozunk és törtekezünk.
Szent Pió atya élete példa lehet minden keresztény ember számára. Püspök atya szerint miben lehet példaképe a 21. század emberének Pió atya? Mit üzenne most ő nekünk, ha itt lenne mellettünk a földön?
Hát, ő egész életét a hivatásának töltötte. Ferences szerzetes volt, a szegénység, az euharisztia, mivel pap volt, aztán különleges kegyelme volt a Jóistentől, hogy a Jézus sebeinek a jeleit viselte a testén, ezzel pedig azt mutatta, hogy az élet akármilyen keresztet ad az embernek, azzal tulajdonképpen Krisztushoz kapcsol bennünket, és Krisztusnak lehetünk az útitársai, illetve amit Jézus keresztje szerzett az embernek, az üdvösséget, azt ha a mi személyes problémáinkat, keresztjeinket, küzdelmeinket belehelyezzük, vagyis Jézus jelében viseljük ezeket, akkor számunkra is ez az üdvösségre vezető út és eszköz.
Köszönöm szépen a beszélgetést Bosák Nándor püspökatyának, a Debreceni Egyházi Egyházmegye nyugalmazott püspökének. Örülök, hogy találkoztunk. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen.
És ezzel, kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Mielőtt elbúcsúznék, kérem hallgassák meg szokásos felhívásunkat. Ha ismernek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, avagy toronyórákhoz fűződő történeteket, kérem értesítsenek bennünket elérhetőségeink valamelyikén. Ezek a következők: címünk Szent István Rádió, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. telefonszámunk 36-os körzet 510-610, e-mailt pedig az info@szentistvánrádió.hu címre várunk. A mai műsort Farkas Erzsébet készítette, a zenei szerkesztő Vasvári Detti, a technikai munkatárs Tompos Péter volt. Új műsorral 2 hét múlva jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották. A most elhangzott adást jövő szombaton 21 óra 5 perctől megismételjük, és visszahallgatható rádiónk honlapján is.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! A Szent István Rádió egészségügyi tanácsait hallják.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten a pszichiátriai kórképek örökölhetőségéről beszélgetett Pálmai Zsolt Ágoston, miskolci pszichiáterrel, Vályi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Kérem, tartsanak velünk!
Többször, több témában beszélgettünk már, és akkor felmerült például a skizofrénia is. Most talán az lehetne még egy kicsit plusz, hogy mennyire tud ez öröklődni, tehát a családi halmozódás veszélye mennyire áll fent, mondjuk, hogyha teszem azt, az én nagyapám, nem tudom, skizofrén volt, én az leszek-e.
Igen, üdvözöllek és köszöntöm a kedves hallgatókat. Tehát azt, hogy egy betegség, egy kórállapot mennyiben tud öröklődni, ezt valójában nem is olyan könnyű vizsgálni. Ugyanis a pszichiátriai betegségek, mint oly sok más betegség esetében is elmondható, hogy nem csak a genetikai háttér, tehát a biológia, de a környezeti tényezők legalább annyit számítanak, és legalább annyit nyomnak a latba a betegség kialakulásának a folyamán, mint a genetika. Úgyhogy ezt vizsgálandó például ikerpárokat vizsgáltak, akik esetleg valamilyen ok miatt külön kerültek egymástól, és mondjuk hasonló genetikai, kvázi hasonló genetika elemánnyal, de különböző környezeti hatások mellett növekedtek fel. Egy és két peti ikreket, ugye a két peti ikrek már olyanok, mint a testvérek lennének, de azonos életkorúak. És ezek a vizsgálatok kimutatták, hogy igen, bár nem teljesen egyértelmű, hogy azonos genetika elemennyel ugyanakkor a valószínűsége egy betegség kialakulásának, de valóban számottevő az azonosság. Egyébként skizofréniában körülbelül 30-60, azért az vizsgálati szituációtól függően széles határok között mozog, de hogy 30-60%-a nagyobb az esély annak, hogyha valaki bizonyos genetikai adottságokkal rendelkezik, akkor megjelennek ezek a betegségek.
Akkor, hogyha jól értem, ez azt jelenti, hogyha valakiben genetikailag ott is van mondjuk bármi, legyen akkor most ez, amiről beszéltünk, és ott van benne, lappang benne, egyáltalán nem biztos, hogy kijön belőle, mert hogy ő kiegyensúlyozott életet élt, hiszem, azt nem érik olyan behatások, ami miatt ez a dolog kijöhetne belőle, viszont hogyha ugyanez az ember másféle életet él, akkor lehet, hogy kijön belőle, nem? Tehát
így van, a Gattak a című filmetben is ezt ragadták meg, ezt a motivumot, hogy noha a főhősnek volt egy elég típusos szívbetegségre utaló genetikai állománya, ő olyan sportos életmódot élt, hogy végül nem manifestálódott benne ez a betegség. Igen, sőt, ennek a fordítottja is tetten érhető, hogy például valaki egy kvázi egészségesnek mondott, tehát jó genetika állományjal indul, aztán különböző környezeti hatások, amik érik, kifejlődik nála egy adott patológia.
Hát igen, itt most már sok minden másról beszélünk, nem csak az elmét érintő betegségekről, de mondjuk akkor mi van, ha abban gondolkodunk el egy picit teoretikusan, hogy a történelemben is akár, hogyha visszamennénk és kiragadnánk úgynevezett jó embereket, meg rossz embereket, most sarkítsunk így, hogy adott esetben lehet, hogy megint csak a környezeti hatások, az, hogy ő hol él, milyen dolgok érik, hozza ki az emberből azt, hogy rossz lesz, pedig alapvetően akár egy jó emberként is leélhette volna az életét, vagy egy rossz ember mégis jó lesz abból a szempontból, hogy mert őt meg olyan hatások érik, hogy hiába van bele mondjuk erőszakosságra való hajlam, ez nem fog kijönni, mert hát egyszerűen nem hozza ki belőle ezt semmi.
Igen, jó és rossz kifejezéseket valóban talán szerencsésebb, mondjuk a indulatosságra vagy erőszakosságra való hajlamot, az impulzivitást, tehát mondjuk kiragadni, mert az kontextus függő, meg talán értékrend függő, hogy mit nevezünk jónak és rossznak. Bizony a szociopátia vagy a pszichopátiára utaló genetikai mintázatokban kimutattak családi halmozódást, és sőt egy kutató meglepetten vizsgálgatta, hogyha ő a saját génállományában elég tipikus markerét találta mondjuk a kegyetlenségnek, a szociopátiának, a bűnözésre való hajlamnak, akkor nála miért nem manifestázott és miért nem bűnöző vált belőle, miért egy kutató pszichológus. Nagyon sokat számít például a szülőktől átvett mintázat, azok a sémák, amiket a gyermek tudattalanul is követ. Látja, hogy viselkedik apa, mondjuk egy konfliktus után italozik, és aztán részegen anyát bántalmazza, és akkor a gyermekben ez noha nagyon fájdalmas és mély emlékeket okozhat, de később növelheti a szerfogyasztásnak a valószínűségét például.
Hát Hitlernél szokták azt mondani például, hogyha teszem azt, ő befut, mint festő, hiszen ugye tudjuk, hogy viszonylag jó, egyesek szerint viszonylag jó rajzolt és festett, mások szerint középszerűen, de hogyha befutott volna, vagy kapott volna elismerést, vagy abban sikerélménye lett volna, hát akkor lehet, hogy nem az a Hitler válik belőle, akit ismerünk. Tehát akár ilyen módon is el lehet ezen gondolkodni?
Itt a mi lett volna, ha nagyanyámnak töke van, mi lett volna az agyapám, tehát ki tudja, hát elképzelhető, ezek nyilván feltételezések, az biztos, hogy a minden vizsgálat, minden ilyen genetikai és környezeti tényezőket boncolgató vizsgálat kiemeli, hogy pusztán az, és főleg a pszichiátriai betegségekre, melyek nagyon sokszor azért stigmatizálnak, és bizony ez a félelem sokszor a betegeink hozzátartozóiban felmerül, hogy te jó Isten, hogyha az édesapám vagy az édesanyám ilyen is ilyen betegséget jut, akkor én vajon mennyi esélyem van arra, hogy én is pszichiátriai beteg legyek. Itt azért azt szoktuk mondani, hogy igen, valóban a családi halmozódás az előfordul. És az, hogy ő neki pszichiátriai beteg a hozzátartozója, az is egy trauma, egy stressz forrás, de nincsen egyértelmű egyenesági, domináns öröklődés, mint mondjuk más tulajdonságok esetében, vagy más betegség esetében, hanem legfeljebb a hajlam örökölhető, viszont ilyenkor, hogyha akár mondjuk, hogyha erre hízékony az ember, és tudatosan odafigyel a táplálkozására, ugyanígy oda lehet figyelni a mentálhigiénére, a mentális egészségünkre, és én úgy gondolom, hogy nagy sokat tehet maga az egyén, vagy a környezet is azért, hogy egy adott betegség ne kerüljön elő az ő életében.
Oké, hát ezt a hitleres dolgot akkor lehet, hogy zárójelbe tehetjük, bár itt az ő példáján keresztül inkább arra gondoltam, hogyha valaki valamit ugye nagyon szeretne, de nem kap benne sikert, vagy ez nem jön neki össze, akkor lehet, hogy elindul egy másik irányba, ami nem biztos, hogy jót fog tenni. Nem biztos, hogy neki, hanem igen, mondjuk a környezetének, hiszen sikertelennek éli meg magát valamiben, és elindul más irányba. Azt szerintem azért nyugodtan kijelenthető, hogy ha valaki valamit szeretne elérni, sikert valamiben, és az összejön neki, akkor szerintem én azt gondolom, hogy mindenképpen kiegyensúlyozottabb ember kéne, hogy legyen, mintha nem jön össze, nem? Vagy ez ennyire nem egyszerű?
Hát hasonló példa lehet, mint Napóleon, akit azt mondják, hogy azért lett olyan nagy hódító, mert alacsony növésű volt, és ezt próbálta kompenzálni. A kudarcokra sokféleképpen reagálhat az ember. Nyilván azoknak a mértéke és az ismétlődése is azért fontos tényező, ugye, hogyha valaki nagyon sok pofont kap, azért inkább kiég és depressziós lesz, és hite is reményvesztett. Van, aki ebből töltekezik, és inkább csak azért is megmutatja, van, aki bosszút áll, van, aki reakcióképzésre reagál is, és túlféltő, túl óvó, túl kedves módon reagál mondjuk egy traumára, vagy egy őt ért támadásra, és így kompenzálja. ahány ember annyiféleképpen reagál, és itt is egyrészt a genetikai hajlam az is meghatározza a reakció típusát, a szülőktől való átvett sémák, amiket kiskorában alkalmazott, tehát kiskorában mind ellesett a szülőktől. Ugye az embereknél kimutatták, hogy a gyermekek nagyban utánzásos tanulással tanulnak, sokkal eredményesebben lehet a gyermekeinknek átadni információkat, a viselkedés mintákat, hogyha megmutatjuk nekik, mint hogyha megmondanánk, hogy így és így kell valamit csinálni, például a fogmosást, vagy az egészséges táplálkozást, vagy a mozgás gazdag életmódot. Tehát ez egyéne függő, és egy egyén életében is lehetnek nehezebb időszakok, mondjuk amikor inkább legyint rá, vagy inkább feladja, vagy lehet egy olyan időszak, amikor több energiája van arra, hogy küzdjön, és mondjuk más hévérmérséklettel tud reagálni egy őtért helyzetre, vagy támadásra. Uh-huh.
Hát illetve ott van még mondjuk az a problémakör is, amivel mondjuk, ha valaki híradót néz Magyarországon, sokszor tud szembesülni, hogy valami bűncselekmény, valami nagyon gonosz dolog történik, ennek az elkövetőjének pedig felkutatják, nem tudom, a szomszédságát, egyebeket, és mindenki mondja, hogy hát én nem gondoltam volna, olyan rendes ember volt. Ebből már egy ilyen kabaré is készült, hogy minden, ez annyira rendes ember volt, hogy nem gondoltam volna. Tehát, hogy vannak olyan emberek, akikről a környezete azt gondolja, hogy de hát olyan rendes ember, aztán meglepődnek, amikor nem tudom, bemegy a munkahelyére, miután kirúgták, és lelő 6 munkatársat például.
Igen, alkalom szüli a tolvajt, de valójában, ahogy a pszichiátriai betegségek körében, ugye azért a depresszió ott van a top 10 betegségben, bár ugye változó, hogy melyik országban hogy értékelik a diagnosztikát, de az biztos, hogy nagyon számottevő a depressziós betegek mennyisége, és hogy nagyon-nagyon sok kiesett munkaórát, vagy kiesett életévet okoz, egészségesen eltöltött életévet okoz a társadalomnak. A szűrév vizsgálatok lehetősége sokszor felmerült, hogy lehet-e szűrni ezeket a kórképeket. Bizony vannak jelek, amik erre utalnak, de egyrészt, mert az, hogy valakiben van egy adott hajlam, egyáltalán nem jelenti azt, hogy nála a betegség kialakul. Másrészt a pszichiátriai betegsége stigmatizáló boltja igazából okafogyotta is, és hát lehetetlenítő a szűrővizsgálatoknak a széleskörű elterjedtségét, mert ugye, ha valaki mondjuk gyerekkorában megkapná a paranoid skizofrénia diagnózisát, az egész életében egy stigma érné, kiközösítenék, és hát lehet, hogy ez egy jó nagy lapáttal rátenne mondjuk egy betegség kialakulására.
Pálmai Zsolt Ágoston pszichiáterrel pár perc múlva folytatom ezt a beszélgetést.
Te tűzbe életét. ezért azt mondom, mint rég. Percedért felelni kéne, mi volt a csúcs, a szép, új, mint a könnyek, összefolyt csak édes csúnya kép. Most is azt mondjuk mi még.
Folytatom a beszélgetést Pálai Zsolt Ágoston miskolci pszichiáterrel. Valahonnan onnan indultunk el, hogy a skizofrénia és sok más egyéb kórkép mennyire örökletes, de hát ettől azért már elég messzire jutottunk.
Az emberek ugye társas lények és hajlamosak arra, hogy egy közösségben adott szerepeket vállaljanak. Egyrészt csoport dinamikai mechanizmusok alapján, vagy a társadalomban betöltött pozíciók alapján. És ugye most megpróbálták megkérdőjelezni visszamenőleg a Zimbardo-féle Stanfordi
kísérletet,
ahol ugye az volt az alapfelállás, hogy fiatalokat toboroztak, és akiknek semmiféle bűnös előéletük nem volt, és két részre osztották őket, börtönőrökre és sabokra.
Igen, ebből már vagy minimum két film készült, ha ez valakit érdekel, meg tudja nézni.
Kegyetlenkedni így van egyébként tanulságos filmek is, hogy a börtönőrök előbb-utóbb elkezdtek kegyetlenkedni a rabokkal, és ez arra nagyjából az lehetett a konklúzió, hogy aki az adott szituáció, ugye alkalom sülje a tolvajt, hogyha valaki megteheti, akkor bizony előjön belőle a kegyetlen szadista, és akkor az egyébként ártatlan embertársával mindenféle szörnyű dolgokat csinál. Hasonló, hát aztán most, hogy ennyi év távlatából egy tudományos kísérletet mennyire lehet ilyen módon megkérdőjelezni, azzal azért többen vitatkoznak. Minden esetre az a tanulság is ebből megállapítható, hogy egy pszichiátriai betegségnek is, hogyha ez egy mondjuk a falu bolondja szeretet valaki megkapja, és ő mondjuk hajlamos arra, hogy ezt szerint viselkedjen, ez egy öngerjesztő folyamat, sőt egy önfenntartó folyamat, és előbb-utóbb mindenki legyint rá, hogy hát igen, ő a falu bolondja. Van egy olyan mondás is, ugye, hogy az a prostituált, aki lemondják, nem az, aki csinálja, hogy a közösség véleménye, az, hogy a többi ember hogyan viszonyul az adott egyénhez, és van olyan, hogy ő egyszer csak abban a helyzetben találja magát, hogy mindig ő az üldöző, mindig ő a lelki szemetes láda, vagy mindig ő a nyafogó, és vagy kesergő, és akkor ezekből a szerepekből bizonyos betegségek is akár kialakulhatnak. Ugye az emberek egyénben nehezen értelmezhetők, sokkal inkább egy csoport tagjaiként. Ugye nagyon kevés ember van, aki olyan elizolált életmódot folytatna, hogy nem érintkezik senkivel, és bizony itt a társadalom által az egyénre osztott szerep, és hogy ebben a szerepben miért vesz részt, akár már kicsi kora óta, ugye, hogy óvodás, vagy az egészen kisgyerekkorban, milyen közösségekben és hogyan illeszkedik be, ez is azért elég számottevő lehet.
Még egy dologban ez érdekes volt, hogy azt mondtad, hogy lehetne például ugye tesztelgetni is akár azt, hogy kiben mi van, illetve mondtad is, hogy volt egy, nem tudom, professzor talán már az elején a beszélgetésünknek, aki megnézte, hogy neki van ilyen bűnözésre való hajlama, meg ilyenek, hogy ezeket hogy vizsgáltatnám meg mondjuk én, hogyha kíváncsi lennék arra, hogy én mire vagyok mondjuk predesztinálva.
Igen, ugye vannak pszichológiai tesztek, amik személyiségvonásokat vizsgálnak, és azt nézik, hogy mondjuk adott reakciókban hogyan reagál egy ember. Egyébként lehet, hogy ezek a kérdések egyáltalán nem utalnak arra, hogy mondjuk valaki gyanakfú lenne, viszont a teszt készítése során úgymond validálták a vizsgálatot, és nagyon-nagyon sok embert megkérdeztek azzal az adott, mit tudom én, még egy MMPI teszt kapcsán 566 kérdéssel, és aztán, sőt akár sokkal többel, és aztán megnézték, hogy na, a skizofrén betegekre jelent egy adott mintázat, akkor, hogyha más is ezt a mintázatot adja ebben a kérdéskörben, akkor ő is hajlamos a skizofrén betegségre, és ez találtak kapcsolatot. De vannak genetikai markerek, egyébként olyan jelző szekvenciák, amiknek semmi köze nincs a betegséghez, azon kívül, hogy nagyobb valószínűséggel fordulnak elő bizonyos betegségekben, lehetnek ezek hasznos génszakaszok, amik fehérjéket kódolnak, és mondjuk lehet összefüggést is találni, mondjuk mit tudom én, a dopamin receptornak egy szabályozó génje, és akkor, hogyha az hibás egy adat egyénben, akkor nagyobb a pszichotikus korképekre való kialakulás esélye, de vannak olyan szakaszok is, amiket teljesen tehát nem tudják legalábbis, hogy miért áll összefüggésben a betegsége, de nagyobb valószínűséggel kimutatható még egy bipoláris beteg esetében, vagy egy depressziós beteg esetében, és hogyha ez a mintázat előfordul az ő genetikai állományában, akkor megállapítható, hogy nagyon sok embernek, nagyon sok depressziósnak e genetikai mintázatában felelhetőek ezek a kis markerek, jelző génszakaszok, akkor bizony ez az ember is nagyobb előszörséggel kaphat egy ilyen betegséget. Azért nagyon-nagyon sok kutató, sőt munkacégek is, akik ilyen vizsgálatokat végeznek, megjegyzik, hogy ezeket fenntartással kell kezelni. Ugye már most, hogyha valaki kisbabát vár, vannak cégek, akik komplett betegséglistát ígérnek egy egyetlen csepp vérből, de hát ugye ennek megvannak a veszélyei, és azért egy gyermeket úgy nevelni, hogy mondjuk a szülőkben ott van a tudat, hogy ő felnőtt korában egy stigmatizáló pszichiátriai betegséggel, vagy mondjuk egy halálos betegség gyanújával cseperedik, hát az bizony a...
Az nem annyira jó, persze.
Így van mind a szülőknek.
De jó, de mondjuk ezek a betegségek, de az hol látszik, hogy bűnözői hajlamon van mondjuk?
Erre is megvannak. Hát mondjuk a férfi börtönökben nagyobb valószínűséggel fordulnak elő olyan férfiak, akiknek mondjuk nem egy, hanem két Y-kromoszómája van. Uh-huh. Tehát kimutatták, hogy ez ilyen börtönökben csináltak egy ilyen vizsgálatot. Ugye a kromoszóma aberrációk azért általában elég súlyos, hát a nagy része halálos, ugye Down-szindrómás betegek 21. kromoszóma trisómiájával, hogy még életképesek, mondjuk a Patau és Edwards-szindrómások, azok nagyon súlyos betegséggel születnek. Ott az a szerencse, hogy az Y-kromoszóma nagyon-nagyon pici szex kromoszóma, és el is veszíti hamar a funkcióját, hogyha felesleg van belőle. De mondjuk ott kimutatták, hogy nagyobb valószínűsége, és egyébként utána hangsúlyozták is későbbi vizsgálatok, hogy ez nem azt jelenti, hogy akinek egyel több Y-kromoszómája van az agresszióra, vagy olyan temperamentumos, férfias, domináns, agresszív viselkedése hajlamosabb lenne, viszont a bűnözők, férfi bűnözők körében, írbörtönökben nagyobb volt a valószínűsége, mondjuk a felesleges Y-kromoszóma előfordulásának. Nem mondom, bevallom őszintén, nem jut eszembe a kutató neve, a pszichopátiáról és szociopátiáról írt cikkben olvastam nemrég, hogy ő maga is ezen leküldött meg, amikor megcsinálta ezt a tesztet, hogy bizony az ő ősei vagy is ilyen genetikai állományra bírnak, és aztán eltűnődött azon, hogy lehet, hogy ő belőle mégsem lett egy bűnöző, hanem egy kutató. Hát, ígérem, legközelebbre utána nézek.
Oké, mindenképpen, de hát nyilván belőle azért nem lett bűnöző, mert ő elment egyetemre, vagy valami hasonló, és teljesen más irányt vett az életet.
Igen, meg a szülei úgy nevel tették. Aztán ugye még a személyiségzavarok körében is, ez a borderline személyiségzavaroknak, és ezt nagyon sokan vitatják, hogy na most akkor a genetikai vagy a környezeti tényezők, csak aztán ugye visszamentek, hogy a szülői traumák, hogy a szülő így és úgy viselkedik, de aztán mások meg felvetették, hogy igen, nem, de hogyha a gyermek ilyen génekkel bír, akkor a gyermek így és így viselkedik egy adott szituációban, és mondjuk a szülők jobban elfogadnak tőle egy adott helyzetben. Tehát, hogy ez melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás, ezt nagyon nehéz megállapítani. Én úgy gondolom, ami ebből a konklúzióként leszűrhető, hogy attól nem szabad félni rettegni, hogy mondjuk egy pszichiáter, egy beteg rokonunk van, hogy akkor mi is egyértelműen beleeshetünk abba a pszichiáter betegségbe. A hajlam az meg lehet. És úgy gondolom, hogy ugye mondtad, amikor a szomszédok nyilatkoznak a gyilkosokkal kapcsolatban, hát nem is gondoltam volna róla. Ez a tévében azért jól hangzik, és ezért szeretik ezeket mondani, mert sokkal ez a, mint váratlan fordulat. Ugye, hogyha elmondanád, hogy hát igen, ez gyerekkora óta egy ilyen impulzív, agresszív, verekedős valaki volt, igazából mindenki számított rá, semmi különös nincs ebben, hát ez nem igazán van akkora hírértéke, mint hogyha azt mondják, hogy hát igen, ez egy rendes ember volt, és a semmiből bolondult meg, azért ezt jobban felkapják, tehát ez nem feltétlenül ez a gyakoribb, csak ennek nagyobb a hírértéke, és ez egy kicsit torzítja a megfigyelést. Ettől függetlenül tehát az nagyon fontos ebben a helyzetben is kiemelni, hogy ha odafigyelünk jobban egymásra, és már kicsi kor óta a mentálhigiénére, a csoport közösségek egymást óvó funkciójára, hogyha valaki esetleg perifériára szorul, vagy sérülékenyebb, hogy azt inkább gyámolítani próbáljuk, és segíteni, és fejleszteni a lehető legkorábban, ugye az agy már nagyon képlékeny és fantasztikus átalakulásokra képes még időskorban is, de minél hamarabb, minél korábbi fejlesztés, minél eredményesebb is, ezt mindenféle tanulmány alá támasztja. Szóval, ha jobban odafigyelünk egymásra, akkor például az pszichiátriai betegségek kialakulása, vagy például az ilyen lövöldözős bűncselekmények valószínűsége is kimutathatóan csökkenhet.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a pszichiátriai kórképek örökölhetőségéről beszélgetett Pálmai Zsolt Ágoston, miskolci pszichiáterrel, Vályi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Igazságot vallom én, hogy néha a szív nem beszél, és nem segít eldönteni, hogy mit tévő legyek. Körbe mész és leomló falakról nyíló virágot, a kezembe most te adod, hogy vigyázzassak én rá. Kinyílott a hóvirág, és zöldbe borult az erdő, a folyó lassan megárad, és kilép a mederéből. Az egybeérő álmaink majd keresztezik másokét, ha nem tudnád, hogy merre tartasz, találd meg a forrást. Valahol ez így volt jó, és a nap sütötte parton csendben állok boldogan. Az igazságot vallom én, hogy néha a szív nem beszél, és nem segít eldönteni, hogy mit évő legyek. Körbe mész és leomló falakról nyíló virágot, a kezembe most te adod, hogy vigyázhassak én rá. Kinyílott a hóvirág, és zöldbe borult az erdő, a folyó lassan megárad, és kilép a mederéből. Az egybeérő álmaink majd keresztezik másokét, ha nem tudnád, hogy merre tartasz, találd meg a forrást. Valakinek változnia kellene, most kettőnkből. Valakinek változnia kellene, most kettőnkből. hogy egy legyen. Valahol ez így volt jó. Valahol ez így volt szép.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz.